média szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Ha valaki péntek délután a Bikás Parkban sétál, feltűnhet neki egy nagyobb diákcsapat, akik cölöpökkel kijelölve a területet, labdával a kezükben szaladgálnak a pálya egyik oldaláról a másikra. Se egy edző, se egy pedagógus, se egy öltöző, se egy szülő. A hangulat azonban annyira magával ragadó, hogy sokakat ismeretlenül is odavonz. Kedves hallgatóink, ismerjék meg a tapét, amely sokkal több szimpla csapatsportnál, amely maga a közösség. A legutóbbi tape bajnokságon jártam.
No, tehát a legendás Lina Fekete meccs megkezdődik, és így Csani már be is tartom. Tuti nagyon megindul, mint a Sebes Isten.
Ez egy sportbajnokság, gimnáziumban találtuk ki, gyakorlatilag 5000 ellen játszunk, ilyen labdajáték, és arra épül, hogy az egyik bázisba el kell vinni a másik bázisba a labdát, akkor szerzünk pontot. Fél évente rendezünk egy ilyen eseményt.
Én most nézem, hogy te is sportoló vagy, nem szurkoló. Stoplis cipő van rajtatok, meg mez.
Csapatszínű
mez. Egy jó rikító sárga, csak kék az ellenfél.
8 csapat van, 8 szín felé osztjuk.
Minden bajnokság előtt újraosztjuk a csapatokat. Az a lényeg, hogy két egymás követő bajnokságon eljön azzal. Beosztjuk szintekre az embereket, és akkor minden szintről kap egyet a csapat. Összes csapat egyelő legyen. Na, az a össze a legjobb öt játékos, mindenki megnyeri, az úgy nem lenne izgalmas, hanem kicsit ilyen ismerkedés szempontjából is jó, hogy újakkal vagy egy csapatban, meg azért is, hogy így izgalmas.
És játszunk egy elődöntő döntőt, még bronzmeccset is játszunk, érmekkel, kupával, megkoronázzuk a győzteseket.
Tape, tape, így van leírva.
Tape.
Szalagot jelenti angolul, de nem azért van, csak
de nem tépnek. Ejtjük, hanem tape.
Tapénak,
tehát akkor ez a soron következő tape bajnokság, ami a kamara
ez a 11.
így. 11.
Fél évente van egy, gimnazisták találták ki.
De ti még már nem tűntek gimnazistáknak.
Most már, igen, már régen vallaktunk, de még így visszajárogatunk, meg szokott lenni ilyen. Hát edzésnek mondjuk.
Egy olyan sport, amiről nem tudunk, az ami épp kialakul, hogy lesz abból edzés. Sőt, azt látom, hogy ehhez rendkívül nagy tér kell. Igen. Hogy gyakoroltok?
Általában a Bikás Parkon szoktunk játszani. Van a nagy domb, a Bikával tetején, az alatt szoktunk játszani. Péntek, csütörtök, ahogy alakul. Páran így összebeszéltek, vagy akkor először csak mondjuk 10 kimentek a rétre, és játszottak 5000 ellen. Csak akkor, ahogy így egyre többen lettek, valaki elballagott, akkor az új egyetemi haverjait elhívta. Olyan is volt, hogy csak valaki a parkban meglett, hogy mi az az esemény, megkérdezte, beállt játszani, szépen kialakult egy rendszer, hogy ilyen közösség alakult.
Az első nap voltam még én, ő a másodiktól kezdve.
Az én osztálytársaim találták még ki, amikor 9-esek voltunk.
2019.
Épp hogy a Covid előtt, hogy tudott ez kiforni?
Megvolt már egy közösség eleve, ugye a középiskolájuk a második János Pál. Már volt egy alapközösség, ami kiforrott egy még nagyobb közösségét.
Téged mi hoz ide?
Kötődik ehhez a közösséghez, a sporthoz. Ugye én is már 2019 óta járok ide. Semmi olyan esemény nem volt, ami ebbe megállított volna, hogy én ide minden héten jöjjek.
Nehéz volt lányként csatlakozni a csapathoz?
Hát amikor én csatlakoztam, egy picit több lány volt. Voltak, akik segítettek nekem így elindulni.
Milyen futólábad van neked, hogy utoléred a figyelem, hogy utoléred lehagyott, sőt csapatkapitány is vagy. Külön edzel?
Egyébként szoktam futni járni, de most csak én élvezni szeretném a játékot. De egy évet kihagytam cserediák éven miatt. Voltam Amerikában, és ott kint nem nagyon tudtam tapézni, bár megpróbáltam megtanítani a szabályokat nekik.
És mit szóltak az amerikai diákok a magyar fejlesztésű tapéhoz?
Tetszett neki maga ez a gondolat, hogy kitaláltunk egy sportot, és hogy ennyien összegyűltünk egy közösségként.
Amerikában milyen a közösségi élet?
Ott nagyon más a helyzet, mivel hogy a sportok azt az iskola biztosítja. Mindenkinek van lehetősége sportolni, ezért nekik annyira nem kell, hogy maguktól ezt kitalálják, meg ott sokkal több ilyen iskola utáni klub van. Szerintem ez a tape ez egészen különleges, mert sehol nem láttam még ilyet, hogy maguktól kezdték a diákok.
Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen bajnokság létrejöjjön? Látok hatalmas cölöpöket, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Ezek ilyen tájfutókarók.
Hatalmas sátrat állítottatok fel.
Itt vannak már előkészületek, de egyebb hónap ezt olyan intenzívben elkezdtek készülni rá. A helyszínnel meg volt beszélve, hogy jöhetünk ide. Most vettek egy új sátrat, meg a másokkal kölcsön kaptuk.
Egyetlen egy felnőttet nem látok már, mint úgy felnőttet, hogy szülő lenne, se pedagógus, tehát az egészet a diákok szervezik.
Bajnokságra így jönnek csomóan nézni, szóval az inkább közösségi élmény, évközben pedig, amikor amikor csak meccsek vannak, akkor inkább sport.
Jóval fiatalabb vagy, mint a többiek, szurkolni jöttél?
Igen, a bátyámnak.
Mit tudsz te erről a játékról?
Sportnapon egész még itt tapéstam, és értem a játékszabályokat.
És János Pálos vagy, és akkor az iskolában is volt már ilyen bemutató. És hogy tetszett?
Nagyon jó volt. Az egyik csapatkapitány magyarázzál.
És a 12 éveseket mikorra veszik majd be a csapatban?
Kimibá biztos.
El tudod nekem mondani, hogy körülbelül mik a játékszabályok? Azt nem is látom, hogy sima focilabda?
Nem, sokkal kisebb, egy körülbelül kézilabda méretű. Ott látható egy fehér gumilabda a karok között. A füvön simán meg tud pattanni, és ahol a labda van, azt úgy hívjuk, hogy ez egy bázis. Ez az egyik csapatnak a bázisa.
Az a feladatuk, hogy megvédjék ezt a labdát?
Részben. A másik feladatuk, hogy az ellenfél bázisából elhozzák az ellenfél labdáját. Nincsen fizikai kontakt, egymás kiejtése esetleg az megfogással történik. Az a lényege a játéknak, hogy az ellenfél labdáját el kell jutatni a saját bázisba. Bajnokságokon nagyon lerövidített 6,5 perces félidőket játszunk, próbáljuk nézhetőbbé és könnyebben fogyaszthatóvá tenni, és könnyebben végezhetővé is a játékosoknak.
De jól látom, hogy ez nem az a bajnokság, ahol anyukák, apukák csücsölnek a padon és szurkolnak a gyerekükért.
Igazából előfordul olyan is. A Lenkei család egy eléggé meghatározó része ennek a sportnak, és a Lenkei édesanyja ott ül az első sorban, úgyhogy előfordul, de nem ez a meghatározó, illetve volt tanárokat is, a második János Pálból néha láthatunk megfordulni erre.
És tovább indul! Egyvénykát pedig az idő, úgyhogy rózsaszínoknak erő jobban kéne hozatni.
Azt gondoltam, hogy a fő sátor az ott van, ahonnan a közvetítés zajlik, a tape közvetítés, de hogy közben meg annyira jók az illatok, hogy ide kellett, hogy lépjek. Ez a főző sarok?
Igen, ez szokott lenni mindig főzés, hogy amikor van a szünet a döntők előtt, akkor mindig elkészül egy étel, amit itt készítünk.
Egy lapos, hatalmas serpenyő, amiben nem rántott a készül, hanem 5-6 kilós étel.
Igen, ez a paella.
Spanyol, tradicionális étel.
Ez a spanyol bogrács.
Nagy mennyiségben el lehet készíteni, meg nagyon finom, és elég egyszerű a recept.
Te akkor nem játszol, hanem...
Hívtak, hogy jöjjek segíteni, és szívesen elvállaltam, mert jó a hangulat.
Zöld babot látok, csirkét, rizs.
Paradicsom, vízszere. Fokhagyma van benne, paprika, kurkuma, rozmarin, meg kapucsi. Évek óta így csinálják, és akkor mi csak folytatjuk a hagyományokat.
Gyönyörűen átpasszolja, még él a labda.
És még a de a Lilát tovább jutottak, úgyhogy bravo, bravo, Lila.
Tétek, ez a kutya nagyon helyes.
Unduna.
Tetszik neki a mikrofonom.
És most éppen sír, mert a gazdiát látni.
Kit tekint a gazdiának?
Én, az Álmi, a Boti, aztán egy Álmi is van, család is, van egy mamája is. Vagy papája is, aki most nincs itt. Hoppá!
Boti bement.
Hoppá!
Boti bátyád megszerezte a labdát.
Igen. Hoppá! Be fogja dobni a lánc.
Felvetted a stoplis cipőd.
Elnyújtva.
Te mikor fogsz játszani, tudod? Már szeretnél egyáltalán?
Igen.
Jó játékos lesz?
Nem, nagyon jó.
Lehetséges, hogy ön az egyetlen szurkoló szülő a mai bajnokságon?
Nem csodálkoznék, mert alapvetően ezt a fiatalok maguknak szervezik.
Hogy csinálja ezt, hogy ön nem nézték
nekem
ki?
Nekem 5-ből 4 fiam érintett. Úgyhogy a legnagyobb az alapító főszervezők egyike, úgyhogy nekünk elnézik, hogy itt boomerkedek.
Akkor emlékszik még arra, amikor hazajött a legidősebb fia, és azt mondta, hogy anya, képzeld, kitaláltunk egy sportot.
Igen, nem ő, hanem az egyik legjobb haverja, az Imi. Valahogy így megszületett benne ez a gondolat, hogy így a tájfutás, és a nem is tudom már mi minden sportok ötvözetéből ők létrehoznak egy nagyon jó pofa, bulis hangulatú, igazából minimális eszközigény, saját szórakozás, közösségi élmény teremtő valamit.
Nagyon kevés az a sport, ahol nem az a cél, hogy lesz a serleg a végén, hanem jó együtt lenni, és nem kötelező, hivatásos versenyzővé válni, hanem nyitott a közösség, és barátok mozognak együtt.
Fókusz azon van, hogy mozogjanak együtt, jól érezzük magukat, ez inkább egy ilyen közösségerősítő program. Csapatokat is úgy állítják össze, ahogy én hallom az éjszakai meetingek, amit lefoglalják az egyik szobánkat.
Tehát
ahogy...
vannak meetingek.
Online meetingeken szervezik.
Óriási szervezést igényel ez.
Nagyon komolyan szervezik. Egyébként több más dolgot is szerveznek. Szerveznek vidékre missziókat is ugyanígy, de ott egészen komolyan tényleg nagyon hátrányos helyzetű kisgyermekeket. Tulajdonképpen foglalkoznak velük, mesélnek nekik, játszanak velük, és van olyan, ahova már visszajárnak havi rendszeressége. A TAPE az egyik.
TAPE tagok egyben missziós tagok, és jól érzékelem.
Nem hiszem, hogy teljes az átfedés, de erős kapcsolódás van. Ahogy ők amúgy is együtt, csinálnak egy csomó mindent, buliznak együtt, amúgy is kapcsolódnak. Nyilván nem mindenki mindenkivel, aki itt van, de azért nagyon sokféle más programon is, és külön jó, hogy van egy ilyen, ahol sportolnak is.
Hogy tudtok egy ilyen közel 100 fős rendezvényt ennyire gördülékenyen levezényelni?
Egyrészt nem mindig gördülékeny, másrészt meg ez a kis Iminek a hagyatéka nagy részt, vagy hát ő találta ki igazából az egész sportot.
Ő az, aki most nincs itt.
Erasmuson van Olaszországban.
Jó, de ehhez egy nagyon nagy merítés kell.
Hát ez részben az akkori ilyen missziós közösségnek is köszönhető. Ugye a második Szent János Pál iskola központban van egy Regnum Christi hagyomány nagyjából 50 éve az iskolában, hogy évente párszor a fiatalok elmennek szegényebb településekre, és akkor ott valamilyen önkéntes munkát végeznek, vagy a gyerekekkel foglalkoznak, adományokat osztanak, felújítanak különböző házakat, festenek, kerítéseket, stb. Bármit, amit egy fiatal nem létező képesítéssel, de sok lelkesedéssel végezni tud. És egyrészt szerintem a missziós tapasztalatokból ered, talán így ez a szervezőképesség, másrészt az embereknek a nyitottsága, meg elhívhatósága arra, hogy vagyunk haverok, és mi szervezünk egy programot, ami elég nagy szabású, és hogy ezt ők komolyan veszik és eljönnek rá. Ez nem iskola által szervezett, hanem a diákok úgymond szájról szájra, évről évre adják egymásnak tovább.
És ez a misszió ugyanannyira menő dolog köztetek, tehát nem kell agitálni, igen, hanem sorban állás van, hogy segíthessek.
Sorban.
Szó szerint?
Főleg nyári, meg téli missziók, amik nagyobb szabásúak. Egy 10-15 ember szokott lenni várul is, nem? Úgyhogy 50 embert vittünk nyáron is.
Merre voltatok?
Délvidék.
És akkor ott bekopogtattok, mi szeretnénk segíteni? Nyitottak erre?
Ez változó. Tehát vannak települések, ahol azzal találkoztunk, hogy semmiféle nyitottság nem volt. Van, hogy így megyünk, hogy kopogtatunk. Van, hogy vannak kontaktok, például a nyári missziók során, ahol felújítási munkákat végzünk, ott legtöbbször helyi erőkre támaszkodunk, akik mondjuk hittantanárok, névánosok, stb. Jobban ismerik a helyi közösségeket, és rajtuk keresztül tudunk megkérdezni, hogy mire van szükség. Most leginkább a fizikai munkám volt a hangsúly.
És akkor vettetek munkáskesztyűt, meszet, és habartatok, vagy ácsoltatok kerítést, meg tetőt?
Igen. Kaptunk segítséget a helyi plébánostól, aki falusi ember lévén az ilyesmi technikai építési dolgokban talán tapasztaltabb, meg kettő testvér jött velünk, akik már szintén több misszión részt vettek, ők külföldről jöttek, az egyik Vietnám volt, a másik mexikói. Legtöbbször mit csináljuk?
Volt-e olyan személyes élménye bármelyik misszió során, ami téged is megérintett?
Eddig kb. Minden misszión tapasztaltam ilyesmit, nyilván néha erősebb, de most például egy idő is értelmileg, meg testileg is sérült. Nem tudom, hogy pontosan milyen betegsége volt a lénynek. Alacsony növésű volt, és a lányában nagyon hasonló valamilyen talán genetikai betegség volt, és 60 éves néni volt, meg neki talán 26-30 körüli lánya, és az ő parasztházukat, amit nagyjából egy éve most már vettek, újítottuk fel, mert mint később megtudtuk, a lányának férjel meglehetősen bántalmazó volt. A történetben a legnehezebb, meg a legfájdalmasabb az volt, hogy nagyon-nagyon rossz volt látni, szinte alig-alig engedte be így magába a világot, vagy így a körülötte levő dolgokat, alig láttuk, legtöbbször elbújt a szobájába, nem igazán tudtunk fel kommunikálni, de az ott létünk során még egy hetet ott voltunk, és újítottuk fel a házukat. Szépen elkezdett megnyílni, elkezdett mesélni az ő történetéről. Együtt sírtunk vele, megölelgettük, és egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk. És a végén úgy tudtunk elköszönni tőle, hogy mosolyogva, ragyogó tekintettel egész nap úgy jött, ment, hogy le nem lehetett törölni a vigyort a szájáról, amikor ott voltunk. És folyamatosan jött egy újabb, meg egy újabb ölelésért. És szeretetnek minden egyes kis morzsájáért, amit úgy érzett, hogy tőlünk kapott, és imádkoztunk is érte, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon felemelő volt az egész a történet, meg az egész egy hét, amit ott töltöttünk. Nem csak, hogy mondjuk az ő személyes állapotában tudtunk változást elérni, vagy jót adni, hanem egyébként a házban is. Engem is meglepett, hogy mit tudtunk ott elérni.
Nem tudom, mit kell elképzelni, igen, hogy miből tudtatok mit varázsolni egy hét leforgással.
Akkor beléptem, ugye így láttam, hogy ez így nem jó. Nem költöztek be rendesen, még állt az építkezési por mindenhol. A falak omladoztak, ugye ez vályogtéglás ház, döngölt padlós ház. Az egyik szobában, amikor beléptünk, nem volt plafon. Cserepek pedig lukasak voltak, le voltak esve, fejnyi lukak voltak így a tetőn, és a helyi plébánosnak a segítségével
segítségével ezeket meg tudtuk csinálni.
A fizikai segítségen túl, mert nyilván az látványos, azt mondtad, hogy óriási mentális jólétet is elértetek bizonyos helyeken, de azért nem vagytok ti erre felkészítve, még ti is diákok vagytok, akár gyerekek. Nem visel ez meg rettenetesen benneteket?
Szerencsére nagyon jó a közösségünk, és azt érzem, hogy mindenki nagyon-nagyon támogató egymás fele, és ahogy a közösség dolgozza fel ezeket a dolgokat, együtt átbeszéljük, azért így könnyű egymásra támaszkodni.
És hogyan tovább? Tehát mi lesz azzal a hölgyel? Van bennetek ilyen felelősségérzet, hogy oda menjünk vissza jövőre, és hogy lehet ezt a szíveteken kívül helyezni, hogy az ne legyen egy nagy nyomás a mellkasotokon?
És sokszor csináljuk olyat, hogy adott helyekre visszamegyünk, hiszen legtöbbször ugye a nagy misszióknak az a funkciója, hogy minél több helyre elérünk, minél messzebbre elérjen a kezünk. Szóval itt nem a visszatérésen van a cél, arra van egy külön projektünk, ahol havonta megyünk le egy bizonyos településre Borsodban, csak a gyerekekkel foglalkozunk, és ott minden hónapban visszamegyünk és foglalkozunk velük. Szerintem ez részben élet tapasztalat, meg személyiség kérdés is, hogy ki hogyan dolgozza fel ezeket. Én pszichológiát tanulok. Én magamon azt érzem, hogy valahogy kaptam erre a pályára, meg hasonló helyzetekhez valahogy egy ilyen adottságot, hogy amikor ott vagyok, én akkor tudok segíteni, akkor van az én felelősségem. Én mindent megteszek, amit tőlem tehető. Tényleg bele is halok, hogyha kell, és most is plusz munkanapot vállaltunk, de igyekszem erős magokat elvetni, vagy valami tartó oszlopot adni az életükbe, hogy egyébként én is kaptam kicsiként nagyon sokszor, fiatalként, vagy ahogy az ember a barátaitól, vagy ismerőseitől kap, hogy valami kis pont, egy-egy mondat, egy-egy ölelés, amire vissza tudnak emlékezni, és így hagyok magamból ott valamit.
És tovább indul!
Nem látok mez, nem látok stoklis cipőt, ellenben látok nagyon-nagyon aprólékosan kivitelezett arcfestéket. Csillag van rajtam 4-5 színben.
Igyekszünk kivenni a részünket a tope szurkolásból. Vannak még zászlócskák is, és ezek a szurkolózászlók. Nagyon-nagyon vicces látni, ahogy ilyen megtermett férfiak lubálják lelkesedésükben. Sokszor azt érzem, hogy nekünk sokkal nagyobb élmény, mint azoknak a versenyzőknek, akik ott fent szaladgálnak.
Lehet ismerkedni, és tapén születni. Már szerelmek, barátságok,
abszolút.
Életre szóló kapcsolatok?
Szerintem nagyon is. Elnézve a régieket, az nekem elképesztő, hogy mennyire itt egyben tartja ez az esemény a jánospálos diákokat is, meg egyébként az ilyen mindenféle beszállingózó embereket is, hogy akkor ez stabil dolog. És tényleg vannak olyan emberek, akik 4-5 éve ott hagyták már az iskolát, és még mindig visszajárnak, megtartó ereje van.
Pedagógusok mennyire voltak támogatók ebben? Tehát van, hogy ők is jönnek?
Ami szerintem egy elképesztő jelzése annak, hogy tanárok igenis támogatják ezt a sportot, az az, hogy a sportnap keretein belül egyébként volt nagyon-nagyon sokszor taperendezve, és egyébként nagyon-nagyon sokszor van olyan is, hogy jönnek be a tapésok promózni ezt az eseményt, vagy az edzéseket, kicsit így ismertessék ezt a sportot a jánospálosokkal. Egyébként abszolút úgy van ez kezelve, mint az iskolának a sportja, ami egy ilyen sajátságos, általunk megalapított dolog.
Lassan ott lesz ez a zászló.
Én nagyon-nagyon támogatom ezt az képzelés. Tényleg nagyon markánsan része az iskolánknak. Tope, misszió és ezek a dolgok.
Te is jársz missziózni?
Igen, most vagyok az érettségi évében. Vezetőség tagja vagyok. Elképesztő nagy ereje van.
Mi volt előbb, a misszió vagy a tope?
Nálam a misszió volt. Nekem az nagyon-nagyon megfogott. Ég a szívem ezért a szolgálatért. Ott lettek olyan barátaim, akik szorosan kötődtek ehhez a társasághoz.
Hogyan tovább? Jövőre fogsz te még missziózni?
Nagyon-nagyon sokan vagyunk itt 5-6 éve elballagott diákok visszajárnak, és nem csak egy tapéra, hanem nagyon sokszor misszióra is.
Hogy egy fiatalt pont ez húz be? Nem csak a szórakozás, nem csak az önfelett öröm, hanem fizikai és lelki jelenlét, sőt megterheltséggel járó. Hát nem tudom mi, adakozás, segítést.
Nagyon-nagyon sokáig engem is annyira meglepett az, hogy ennyire mozgatja a fiatalokat. Hát tényleg csak önmagában az, hogy misszió. Hogy oké, akkor elmegyünk egy mély szegénységben élő faluba, ahol valószínűleg nem lesz meleg víz, ágy, nem lesznek rendes ajtók, vagy ablakok, vagy nyílászárók, és mégis el akarnak jönni, és mégis olyan túljelentkezés van, ami nagyon-nagyon kevés más szervezetnél. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy tényleg a fiatalokban van egy olyan fajta lelkesedés és tenni akarás, ami nem tud nagyon sok helyen beteljesedni. Hogy kevés helyen érzik azt szerintem a fiatalok, hogy ők tudnak valóban hasznosak lenni.
Felnőttek nem bíznak annyira fiatalokban?
Szerintem nem. Pláne nem.
Féltjük őket?
volt. Nagyon sokszor igen, és ez egyrészt szerintem érthető, hogy 14 éves gyereket még nem a legnagyobb lelki nyugalommal engednek el a szülők, akár egy szegény szegregátumba. És ez egyrészt érthető, másrészt meg a gyerekeknek nagyon-nagyon más terepük nincsen arra, hogy ezeket az képességeiket fejleszteni tudják.
Mi az, amiben te úgy érzed, hogy önbizalmat kaptál, megerősödtél, nem is gondoltál volna arra, hogy te erre képes vagy?
Nekem ilyen volt a gyerekekkel való foglalkozás. Én mindig tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni, és elképesztő vágyat érzek arra, hogy őket meghallgassam, meg megértsem azt, ami bennük zajlik. De ugye a gyerekekkel mindig is szkeptikus voltam, hogy van négy testvérem ugyan, de így nagyon-nagyon sokszor fel tudják húzni az agyamat, és emiatt így nem gondoltam magamat túlságosan képzettnek ebben a témában. És oda mentem a misszióra, és azt éreztem, hogy annyira szeretném ezeket a gyerekeket jól szeretni, és annyira érzem azt, hogy mennyire sok szeretetre van szükségük, és én bennem pedig mennyire megvan ez a szeretet feléjük, és egy természetes csatorna alakult ki köztünk.
Mennyire szeretetéhesek ezek a gyerekek? Nyitottak arra, hogy bármilyen testi kontaktusban legyenek egy fiatal lánnyal?
A legutóbbi misszión próbáltam ezt meg, hogy akkor hagyom abba az ölelést, amikor ő abba hagyja, és nem én szakítom meg. És érdekes volt, hogy mennyire sokáig maradtak a karjaimban, amikor nem kellett rohanni sehova, és érezték azt, hogy igen, ők fontosak, velük törődik valaki. Azt érzem, hogy ennek nagyon nagy hatása lehet az életükre.
Érdekes, amit mondasz, mert az első gondolatunk az, hogy van ez okni a lábán, vagy cipő a lábán, vagy kapott-e eleget enni. Most már hosszan arról beszélsz, hogy milyen jó, hogy megérezhetik azt, hogy törődik velük valaki.
Szerintem az ilyen fizikális igények, azok nagyon-nagyon sokszor az idősebbeknek a figyelmét kötik le. A szülőknek tényleg az fontos, hogy legyen mibe felöltöztetni a gyereket, hogy legyen mit enniük, és nagyon sokszor az viszont, hogy ezek a gyerekek lelkileg hogy vannak, az abszolút háttérbe kerül, abszolút érthető okokból, de hát ezzel nem nagyon tud már ott kifoglalkozni. Mi meg oda megyünk, és nagyon sokszor másban nem is tudunk segíteni, csak ebben, hogy ott leszek, figyelek, amikor beszélsz, és meghallgatom a gondolataidat, legyen az bármennyire légből kapott. És szerintem ezek a dolgok azok, amikből igazán keveset kapnak, és számítanak abban, hogy majd milyen emberekké válnak idősebb korukra. Hogy mennyi önbizalma lesz mondjuk a továbbtanulásban, hogy ő szeretetre érdemesnek gondolja el magát. Hogy igen, nincsen most cipője, de hogyha idősebb lesz, akkor lehet, hogy képes lesz majd meghallgatni embereket, vagy a gyermekének ott lenni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a legutóbbi TAPE bajnokság hangulatát hoztuk el önöknek. Egy olyan sportot mutattunk be, amelyben épp olyan fontos a mozgás, mint maga a közösség. Műsorainkat újra meghallgathatják podcaston, vagy a mediaclick.hu felületen. Várjuk leveleiket, észrevételeiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címre. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket, Bellényi Barbarát hallották.
Sorunkat ismételtük meg.
szerelem. Jön a minden.